Szeretném ma folytatni azt az üzenetet, amit elkezdtem hónapokkal ezelőtt. A Szent Szellem személyével kapcsolatosan tanítottam, prédikáltam. Így utólag adtam a sorozatnak egy címet. Azt a címet adtam neki, és a YouTube címlistában oda is írtam, hogy a Szent Szellem kurzus. Ezt így megálmodtam magamban, hogy így el fogom nevezni ezt a sorozatot. Ennek a hetedik részét fogod a mai napon hallani. És ahogy nézegettem, ez az elmúlt pár hónapnak a tanításainak a témája volt az én részemről, kivéve ugye húsvét, mert akkor a húsvéti üzenet volt. Talán volt még egy másik üzenet, ami mással kapcsolatos volt, de a Szent Szellem témakörében az ő személyével, az ő jelenlétével, az ő megismerésével kapcsolatban prédikáltam és tanítottam. És azt nézegettem, hogy az elmúlt egy évben legalább volt 5-6-7 még másik alkalom, amikor ő volt a téma, de azt nem vettem bele ebbe a sorozat címbe. Mai napon a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy a Szent Szellem munkálkodása, vagy inkább működése, és hiszem azt, hogy áldásodra, áldásunkra lesz mindannyiunknak a róla való megértés. Mert valóban, hogy az újságcikkben is olvasod majd, és ahogy prédikáltam az elmúlt hetekben róla, hogy elfeledett Isten, egy háttérbe szorított, sokak szemében nem is személy, hanem egy valami erő, vagy valami kötfolt, egy ilyen megfoghatatlan, misztikus valami, vagy valaki, akit nem látunk, és nehezen tudunk elképzelni. A Szent Szellemről azonban rengeteg dolog van a Bibliában kinyilatkoztatva, már az első oldal első igéiben ott szerepel, és végigvonul az egész Biblián a Jelenések könyvének a végéig, és ma meg fogunk nézni alaposabban egy ószövetségi történetet, ahol el van rejtve ő, az ő személye egy emberi személyben, és mint egy előkép, vagy mint egy viselkedési mód, viselkedési forma látjuk meg az illetőben azt, hogy hogyan is működik közöttünk. Előtte azonban szeretnék egy pár gondolatot mondani arról, hogy ha a kereszténység csak vallásos módon működik, akkor nagy hatást nem fog elérni sem a világra, sem ránk, sem saját magunkra. A kereszténység, ha nem természet fölötti, akkor gyenge és erőtlen. A kereszténység természet fölötti erővel lett felruházva. És maga a létre jövetele is a kereszténységnek természet fölötti módon jött össze, nem emberi akaratnak és emberi szorgalomnak és egy klubnak a felnövekedett változata az egyház ma, hanem Isten tervében, szándékában, akaratában, ószövetségi proféciában előre vetített és az ő akaratában erőteljes testként kell működjünk, ami nem fog működni akkor, hogyha mi ezt a saját erőnkből akarjuk működtetni. Soha nem fog működni a keresztény életünk úgy, ahogy azt Isten tervezte, ha mi azt mi erőből, saját magunk erejéből próbáljuk erőltetni, és véghez vinni, és addig ügyeskedni, okoskodni, és beletenni mindent, hogy igazán jól működjön. És Isten ezt nagyon jól tudta. És nagyon jól tudja most is. És ezért küldött ő segítőt. Egy ajándékot, egy pártfogót, aki vigasztal, aki vezet, aki irányt mutat, aki előttünk jár, és mi követhetjük őt. És a kereszténység, mint vallási csoportosulása a világban túlnyomó részt teljesen figyelmen kívül hagyja ezt. Figyelmen kívül hagyja őt. És próbálja az intellektuális módon, az elmebeli bölcs okoskodásaival értelmezni az igét, értelmezni az emberi kapcsolatokat, a viszonyokat, és azt, hogy Isten mit akar. És nem dobjuk ki az elménket, meg a józan eszünket az ablakon, szó nincs erről. Sőt, Isten adta nekünk a józanságot, a Szent Szellem is maga a józanság szelleme. De ha nem használjuk ki, és ezt értsd jól, ezt a kihasználás kifejezést, a Szent Szellemnek a természet fölötti erejét, aki sokan Szent Léleknek ismertek, ugyanőről van szó. Szóval, hogyha nem építjük be az mindennapi életünkben a tőle való függést, akkor erőtlenek leszünk. Tele leszünk olyan problémákkal, és olyan nehézségekkel, és olyan fájdalmakkal, amelyeknek nem kellene jelen lenni az életünkben. De mégis ott van, meg gőzünk nincs, hogy hogyan oldjuk meg. Mert fogalmunk sincs arról, hogy mi Istennek a válasza erre a nehézségre és problémára. De a Szent Szellem azért adatott, azért küldetett, hogy mindenben segítségünkre legyen ő. Hogy vele közösségben legyünk. Pál apostol úgy köszönő el a korintusi gyülekezettől a második fejezetének, illetve a második levelének utolsó versében, hogy az Atya szeretete, a Jézus Krisztusnak a kegyelme és a Szent Szellem közössége legyen mindannyiótokkal. Mindannyiótokkal. Miért mondja ezt? Mert nagyon jól tudta, hogy Jézus nincs itt a Földön. És nagyon jó hangzik, és nagyon szépen hangzik, és nagyon igaz ez egy bizonyos értelemben, hogy Jézus a szívembe költözött, és valóban így van ez, de bizonyos értelemben teológiai szó szerint nem. Jézus fönt van az Atya jobbján. Aki a szívedbe költözött, aki újjászülte az életedet, aki megváltoztatta a bensődet, ő a Szent Szellem. És hogyha Jézus Krisztusnak szüksége volt arra, hogy a szolgálatát elvégezze a Szent Szellem által, akkor mi ne gondoljuk azt, hogy tudjuk élni az életünket, vagy a szolgálatunkat az ő segítsége nélkül. Meg se próbáljuk, el se kezdjük. Ne is kínlódjunk ezen. Jézus addig, amíg nem lett felkenve a Szent Szellemmel, ugye a keresztelő János által, ugye a Jordánba, mint galamb leszállt rá, tudjátok a történetet, addig ő hogy élte az életét? Végezte az apja szakmája után az ácsmesterséget. És teljesen hétköznapi életet élt, teljesen mindennapos zsidó emberként élt, senki nem látta, nem tudta róla azt, talán a szülei, de ők is azért bizonytalanok voltak időnként, hogy ki ő. Végezte a kétkezi munkát. De amikor eljött a Szent Szellem, és felkente őt, Apcsel 10.38, kulcsige vers, jegyezd meg, tanuld meg, magold be, de nem magold be egyszerűen, csak olvasd sokat, és váljon a részeddé. Ő a názareti Jézust mind kené fel az Isten erővel és hatalommal, ki széjjel járt, jót tévén, meggyógyítván minden beteget. Jót tett, betegeket gyógyított, tanított, szükségeket töltött be, áldása volt a környezetének. Miért? Mert a Szent Szellem eljött rá. Az apostolok cselekedeteiben a pünkösd napján mi történt a gyáva, remegő lábú, remegő hangú, félős tanítványokkal, mikor eljött a Szent Szellem rájuk? Valóságba jött az, amit Jézus kijelentett nekik előre. Apcsel 1.8. És vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljő rátok, és lesztek nékem tanúi, mind Jeruzsálemben, mind a föld egész, mindenhol. Széles a földön. Miért? Mert a Szent Szellemmel való közösség egy különbséget hoz. Különbséget hoz. És ez a különbség az, amire oly nagyon szüksége van ma a Krisztus testének, és nekem is, és neked is. Úgyhogy ha kérdéseid vannak, hogy miért vannak nehézségeid, miért vannak problémáid, miért vannak megválaszolatlan kérdéseid, miért nem hallod Isten hangját, akkor a válasz nagyon egyértelmű, és nagyon egyenes, és nagyon bele tudom nehéz félre tolni az arcodba, a nagyon kortás nyelven fogalmazzak, de értsd ezt a szívem szeretetéből, kerülj közel hozzá. És akkor hallani fogod őt. Nagyon sokszor, ahogy halljuk Istent, nem arra van szükség, hogy Isten hangosabban kiabáljon velünk. Ő folyamatosan szól. Ő adja az adást föntről, mint a rádióállomás, meg a tévéadás. Na, a 24 órában ő szól hozzád, ő vezet téged. Ráadásul közel van hozzád. Nem az a baj, hogy nem hangosan szól, hanem az a baj, hogy nagyon nagy a zaj körülöttünk. Nagyon nagy a zaj az elmében. Nagyon nagy a zaj az érzelmekben. A fókuszunk rajta van azon, hogy ki bántott meg, hogyan sértett meg, milyen anyagi problémánk van, milyen kapcsolati problémánk van, milyen fájdalmaink vannak, hogy működik a munkahelyem, hogy beszélt velem a szomszédom, csúnyán nézett rám a pásztorom, meg mindenféle gondja, baja van az embernek, és a fejben ezek az érzések és gondolatok olyan hangosan kiabálnak, hogy azt a lágy szelíd hangot gyakorlatilag elnémítják, vagy lefolytják. Pedig a Szent Szellem most is ott szól hozzád, ebben a pillanatban is. És így volt ez, amikor felébredtél, meg így lesz, amikor mész hazafelé, akkor is. Mindig szóljon neked az, hogy szeretlek, megbecsült vagy, az én atyámnak a gyermeke vagy, nem kell félned. a neveden szólítalak. Ő bátorít, ő vigasztal, ő szólja feléd a megigazulást, ő szólja feléd azt, amit Jézus Krisztus elvégzett értünk. És amikor mi megtanulunk vele közösségben élni, közösségben lenni, napi kapcsolatban lenni, naponta találkozni vele, naponta hallani az ő hangját, az életünk egyszerűen erővel lesz teljes. És nem lesz egy ilyen lanymeleg, lágy, puha, szétfolyós életünk, aminek nincsen tartása, hanem erősek leszünk. Mert ezek vagyunk mi a Krisztusban. Újjászületettek. Tudsz ennek örülni? Vagy nem utass csak ennyire nagyon egyértelmű tükröt. Ugye? Na de menjünk tovább. Szeretnék mondani valamit még mielőtt a mai témánkba igazán bele lépnénk, és nem akarok nagyon hosszú lenni. Lehet, hogy meg kell tanulnunk Istvánnal a jövőben 60 percbe beleférni. Majd bizonyára hallottok erről, hogy miért. Szóval szeretnék mondani valamit, és segíteni neked abban, hogy hogyan álljunk hozzá az élethez. Mert lehet, hogy az életnek a nehézségei miatt, az életnek a problémái miatt, az életnek a terhei miatt túlterheltnek érzed magad, és úgy érzed, hogy ki el vagy fáradva, ki vagy merülve, lemerültél, mint egy elem. A kiégésnek a tüneteit érzed magadban, és úgy érzed, hogy nehezen tudsz egyről kettőre jutni. Az az igazság, hogy Krisztus testében, aki az evangéliumot hirdeti, vagy az evangélium munkájában áll, az egy kicsit másfajta munka, munkát értsd jól, mint amit az ember a világban végez. Sokszor a világban könnyebb boldogulni, mint a szolgálatban. Mert amikor az ember a szolgálatban van, Jézus Krisztus evangéliumának a szolgálatában van, akkor mindenképpen lesz ellenállás. Mindenképpen lesz ellenállás. Nincs olyan keresztény szolgálat, ami jól végzi a munkát, ami Isten szíve szerint végzi a munkát, ahol ne lenne sátáni, ördögi ellenállás. Ha nincs ellenállásod, ha nincs küzdelmed, ha nincs nehézséged, akkor úszol lefelé az áradattal, mint a döglött hal a Dunán. Mi az árral szembe kell éljük az egész életünket keresztényként, a szolgálatban biztosan. És mivel a világ egy bukott világ, ugye Ádámnak sikerült ezt jól összehoznia, de mi Jézus Krisztusban vagyunk, győzedelmeskedhetünk az életben, de van egy nagy ellentét, van egy nagy vagy feszültség itt bennünk, az egész életünk az, hogy ültetünk valamit a kertben, és nem csak az a mag nő ki ott, hanem kinő mellette a gyom. Ráadásul azt még öntözni, locsolni se kell, mégis erőteljesen, mégis foglalkozni kell vele, mégis ki kell húzni. Mindig van valami, ami ellene akar menni az életünknek. Mindig van valami, ami megpróbál minket a békességből kimozdítani. Mindig jön valami, ami problémaként, hegyként ott tornyosulni akar előttünk. És azt mondják sokan, ja, uram, szabadíts meg ettől. Annyira elegem van már ettől az egész életből már néha. Mikor lesz már ennek vége? Egyik a másik után, a másik a harmadik után. Mindig csak a gondok, a bajok, egyet legyőzök, jön helyette kettő, legyőzöm azt a kettőt, akkor van egy kis pihenésem, aztán megjön a következő. És ha ezzel a gondolkozásmóddal éljük az életünket, hogy mi mindig szabadulni akarunk a nehézségektől, és mindig a problémákat el akarjuk magunktól tolni, és azért imádkozunk, ezek ne legyenek, akkor nem Isten szíve szerint gondolkodunk. Mert Istennek a módszere, az pedig az, hogy minket erőssé tesz, hogy minket felemel, hogy minket bölcsé tesz, hogy minket a problémák fölé emel, hogy a probléma apró legyen, a probléma kicsi legyen. Nem azon dolgozik a mi Istenünk, hogy eltávolít az előlünk mindenféle akadályt, hanem azon dolgozik, hogy amikor a problémával szembesülünk, akkor mi azt az ő erejével leküzdjük. És mondok neked valamit, testvér, hogyha a hegy nem megy el, amikor szólsz hozzá Jézus nevében, akkor kezdj el felmászni rá, és kezdj el átmenni rajta. Vagy kerüld meg. De ne panaszkodj, ne nyifogj el, hogy jaj, milyen problémám van. Győzd le. Győzd le. Hogy szóltam Jézus nevében, mert meg van írva Márk 11:23-24-ben, hogy aki hittel szól, akkor el kell, nem ment el. Jaj, mit csináljak? Ébredj fel. Vértesz föl magad. Gerjesz föl magad a szellem erejében. Jézus nem kezdett el sipánkodni, nyifogni, hogy jaj, ezek a farizeusok miért nem értenek meg engem? Állandóan csak kötegednek velem éveken keresztül. Hát miért, látják az igében, én vagyok a messiás, miért nem értik már meg? Túlzok meg, egy picit színészkedek, látod rajtam. De azért, hogy hatást gyakoroljak egy kicsit rá, hogy értsd meg, hogy nem lehet úgy hozzáállni az élethez, hogy mindig azt várom, hogy tőlem függetlenül minden csak jó legyen előttem, mint piros szőnyeg legyen elém terítve, mind itt a középen. És megyek körbe, és mindenki csak áldásokat dobál rám. Virágokat, bombonokat, vastag borítékokat, ami tele van euróval. Semmi dolgom nincs az életben, csak megyek előre, és élvezem az életet, mert burokba születtem. Nem burokba születtünk. Ha Jézus Krisztusban vagy, van az ő burka. Már nem az arab burka, hanem az a burok, ami ő körbevesz. És a felségesnek rejtékében lakozunk, és a mindenható árnyékában nyugszunk. Mert azt mondjuk az Úrnak, mi oltalmunk, várunk, Istenünk, te benned bízunk. Miért? Mert az igében élünk, az igét cselekedjük, és nem engedjük meg, hogy elkeseredjünk. És lehet erről prédikálni, könnyű ezt mondani, tudom. Nekem is ezt meg kell élni, neked is meg kell ezt élni, és ezt többször kell hallani, többször kell ezt cselekedni ahhoz, hogy elkezdjen élővé válni az életünkben. Nem fog ez megváltozni csupán azért, mert most erről hallottál egyszer. Egyébként sem először hallod ezt. A pokol kapuival foglalkozunk. És a sátának a taktikája, hogy kifáraszt. Mi meg azon imádkozunk, hogy ne legyen nyomás, szűnjön meg a probléma, alakuljanak jól a körülmények. Isten meg azt mondja, hogy figyelj, itt van minden erővel fel vagy ruházva, odaadtam a saját fegyverzetemet, az én kardom, az én személyes kardom van a te kezedben. Mi a csuda kell még neked? Kezd már el használni. Mózesnek mit mondott a tengernél Isten? Hát fogd azt a botot! Ne siránkozz, hogy jaj, jönnek az éptomiak. Szólj ahhoz a tengerhez, vagy üsd meg azt a vizet, vagy valamit csinálj. Valamit csinálj. Isten taktikája az, hogy felnevel, hogy érettét, és tesz, és erőssé tesz. Nem az ellenállás csökkenti, hanem felemel minket magasabbra. Úgyhogy el lehet kezdeni gondolkozni azon, hogy továbbra is siránkozni akarok, hogy jaj, nekem milyen rossz, és senki nem ért meg, és senki nem ismer, és nekem milyen, hú, de milyen önsajnálatban vagyok, vagy fogod magad, és lerázod magadról ezt. Ha akarsz változni, ő minden segítséget megad. Ha nem akarsz változni, ha úgy akarod élni az életedet, mint egy idáig, akkor nem fog változni semmi. Ez mindenkinek a személyes döntése. Mi azért vagyunk itt, ez a közösség azért van, hogy segítsünk. Kérj nyugodtan segítséget. Szólj valakihez, aki érettebb, aki előrébb van, aki tapasztalt, hogy hogyan harcold meg a harcaidat. Nem kell senkinek sem a depresszióban, meg a kilátástalanságban, meg a nácizmusnak a mélységeiben élnie. Van ebből kiút, mert Jézus Krisztusban mindenre van válasz. Ezért jött el a Szent Szellem segítőként. Ő abban érdekelt, hogy erősek legyünk. Ő abban érdekelt, hogy józanok legyünk. Ő abban érdekelt, hogy az elménk tele legyen, és a szívünk tele legyen bölcsességgel. Ő abban érdekelt, hogy megújuljon az erőnk. Egy igehirdetésben, egy prédikációban, egy tanításban, egy beszélgetésben, bármiben, ha nincs benne a Szent Szellem ereje, akkor a megkeményedett szíveket nem tudja felpuhítani. Amikor pünkösd napján kiárat a Szent Szellem, az nem csak a tanítványokat változtatta meg. Amikor a Szent Szellem kiárat, ugye eljött a megígért Szent Szellem, aki egyébként előtte is ott volt, csak ez a kitöltetés így mindenkire nem adatott még meg előtte. Ez elképzelhetetlen volt a zsidó kultúrában, hogy a papok, a proféták, a királyoknak volt valamiféle kapcsolata a Szent Szellemmel, mert rajtuk volt. És
átlag hétköznapi embernek, a juhásznak, az ácsnak, a kövüvesnek, a bárkinek oda kellett menni a paphoz. És meg kell tőle kérdezni, hogy pap bácsi, mondd meg nekem, mit üzen az Úr? Mit mond az Úr nekem? Vagy el kellett menni a királyhoz, hogy bölcsítéletet hozzon felettem. Elképzelhetetlen volt, hogy én személyesen bemehetek a szentek szentjébe. Hogy én személyesen. A főpap mehetett be évente egyszer. Akkor is különféle tisztogatási szertartásokkal. De Jézus Krisztus kereszt halálakor a kárpit ketté vált, a Szent Szellem kiárat, és Pünkösd napján a lehetőség mindenkinek ott van, hogy személyesen találkozzon Istennel, a Szent Szellem által. Személyesen. És azért van szó őróla, mert ebben nem járunk nagyon-nagyon elől, magas szinten. Ha szeretnéd, hogy az életed gyakorlati módon megváltozzon, ha szeretnéd természetfölti békességet tapasztalni, ha szeretnél úgy élni az életben, hogy az több legyen, mint sem, amit a saját erődből el tudsz érni, akkor szükséged van a Szent Szellem személyes napi közösségére, kapcsolatára. Fontosabb személy ő az életedben, mint a szüleid. Fontosabb személy ő az életedben, mint a házastársad. Fontosabb személy ő az életedben, mint bárki a Földön. A legfontosabb személy az életedben ma, a hétköznapjaidban, hétfőtől vasárnapig, az év minden napján a Szent Szellem. Aki tanácsol, aki vezet, aki bátorít, aki körbeölel, aki ott van mindig veled. Nem egy sértődékeny Istenő, nem egy duzzogó. És talán az alkalom végén lesz rá idő, akkor beszélek majd arról, hogyan lehet megszomorítani őt, hogyan lehet káromolni őt, bár ahogy látom, ahogy haladok a érzeteimmel, ez megint nem fog beleférni mai napba. Amikor az emberi erő helyére belépett pünköskor az isteni erő, akkor az felforgatta egész Jeruzsálemet. És ez nem állt meg Jeruzsálem határainál. Felforgatta az akkori közel-keletet és az egész világot. És pár tíz év, pár száz év alatt oly mértékben erőt vett egész Európában, hogy ismerjétek a kereszténységnek úgy nagyjából a történelmét. Aztán utána, hogy haladtunk előre a idővonalon, a Kronoszban, a középkor eléggé elfelejtették az ősatyák, hogy honnan is indult a közösség. Nem véletlenül hívják sötétnek azt a középkort. Ahol a vallás nem a világosságot emelte fel és az igazságot, hanem teljesen emberivé vált. De hála Istennek, hogy megmaradt, még így is ebben az állapotban is, mert így volt lehetőség arra, hogy megújuljon. És mai napon is folyik ez a megújulás. A történelmi egyházakban is folyik, és minden egyéb más közösségben, a hozzánk hasonló karizmatikus gyülekezetekben is. Ott, ahol engednek neki, ott, ahol akarják, ott, ahol vágynak erre, ott ez a megújulás most is zajlik. Mind ahogy közöttünk is zajlik. Most ebben a percben. A Szent Szellemnek a szolgálatát, a jellemét, a tulajdonságait a Bibliából megismerhetjük. Fogok majd a következő hetekben, hónapokban az ő vezetéséről beszélni, amikor is bibliai igékkel, történetekkel igyekszünk tisztázni azt, hogy hogyan vezet a Szent Szellem, és hogyan nem vezet a Szent Szellem. Sok bibliai történetben felfigyelhető, megfigyelhető Jézusnak az előképe az Ószövetségben, az Atya is jelen van, és a Szent Szellem is jelen van. Ahogy Jézus előképei megtalálhatók az Ószövetségben, úgy az Új Szövetségben is ott vannak, és megvannak az ő szimbólumai is, és sokszor ez emberekben érhető tetten. Sok történetben visszaköszön az, az isteni hármasság, ami a hitünk egyik alaptézise, alapdogmatikája, hogy Isten egy, három, önálló, különálló személyben, de mégis egy Isten. Önálló, független, különálló, de mégis egy. Ne akard megérteni a fejedben, nem lehet. Ismeretet lehet róla szerezni többet, még, de egyszerűen ez nem fér bele a véges elmébe. Hogyan lehet három személy egy valóság? De a Biblia ezt így mondja, ezt így hisszük el, és ez így is van. Tehát sok történetben visszaköszön az, hogy ők így hárman, aki egy Isten jelen van, valamikor szó szerint néven nevezi a Biblia, és van, ahol úgymond tipológiai értelmezés szerint lehet erre rálátni, azaz az összefüggéseknek a kutatása arra anget következtetni, hogy ebben és ebben az esetben ez a szimbólumnak az értelmezés így helyes, mert minden sok más igével így cseng össze. Hadd mondjak egy-két példát. Például Ádámról, az első Ádámról írja a Biblia szó szerint, hogy Jézus Krisztusnak az előképe. Ugyanakkor írja a Biblia egyértelműen, de nem szó szerint az, hogy ki volt még Jézusnak az előképe az Ószövetségben. Sok, sok volt. József például, Jákob fia. Dávid. Most be lehet kiabálni az alkalomra, máskor nem. Ki volt még? Melkisédek. Tehát sok ószövetségi utalás van, a újszövetségi utalás az ószövetségre, hogy ki volt előképe és szimbólumrendszerében, ki az, aki Jézusra utal. Jónás például, úgy üt eszembe. Jónás is. Jézus saját maga mondja, hogy amiképpen Jónás a cél gyomrában volt 3 napot, úgy kell az ember fiának is a föld gyomrában, vagy a cél gyomrában volt Jónás, neki a föld gyomrában lennie. Jézus saját maga hivatkozik Jónásra, és húz egy ilyen párhuzamot. Valamikor több eseményként láthatjuk azt, hogy valamiben benne van, valamilyen eseményben az előkép. Emlékeztek mindannyian arra, amikor a mérges kígyók ott Izrael törzsében mardosták az embereket, és jött egy utasítás Mózesnek, hogy egy részkígyót egy póznára emeljen fel. Megvan? Ugye akkor a gyógyszertáraknak ma is ez a szimbóluma. De nem azért fontos ez a számunkra, mert gyógyszertárak ezt fölvették, mint képet, vagy mint logót, hanem azért, mert az új szövetség igéje Jézus saját maga hivatkozik arra, hogy amiképpen Mózes a pusztában felemelte a kígyót, úgy lesz az ember fián is felemelve és felemeltetve. Tehát van egy csomó ilyen hasonlat, a Páska bányáról nem kell beszélni, nemrég volt húsvét. A Páska bárányban el van rejtve Jézus Krisztusnak az előképe. Az áldozatokban, a sátorban, a papságban és stb. Lehetne nagyon sok minden sorolni. És az egyik legismertebb ószövetségi kép az Ábrahám és Izsáknak az a bizonyos Móriai hegyén való története, amikor ugye kéri Isten Ábrahámot, hogy áldozza fel a fiát. És így, mint a történetben, ugye, mint Ábrahám a Istennel való szövetségesként föláldozza a fiát, ami tényleges vérontásra nem kerül sor, tudjuk, de a szándék, az akarat, és már majdnem megtörtént, és meg is történt volna, ha az angyal nem szól közbe. Szóval ez adta meg a lehetőséget arra, hogy a szövetség isteni oldalán Isten is föláldozza az ő fiát. Tehát az ószövetségi történetben Ábrahám kit képvisel? Az atyát. Izsák kit képvisel? Jézust. Így van? De egyértelmű. Ez nem is vita. Téma. És nagyon sok ilyen van, és jó, hogyha ezeket látjuk. Új szövetség. Hozzak egy-két új szövetségi példát, vagy legalább egyet. Hallottál már a tékozló fiú történetéről? Ugye nem is keveset. Az atyai házban az atya kit képvisel a történetben? Gondolkozni kell ezen. Az örökké való Istent. A fiú kit képvisel a történetben? Minket. Vagy nem? Vagy a testvér az, aki minket képvisel? Érdemes ezen gondolkozni egy kicsit. De menjünk tovább, mert itt nagyon elhúzódik az időm, és van egy ószövetségi történet, amit fel is szeretnék olvasni, és szeretnék erről beszélni, mert ezt nem nagyon szoktuk érinteni. A Biblia viszonylagos elején van az 1 Mózes 24-ben, az a történet, amikor már Ábrahám felesége Sára 4 éve halott, és Ábrahám már 140 éves. Ebben az időszakban Izsák 40 éves. És azt mondja Ábrahám az ő fő urának, illetve annak a szolgájának, aki minden vagyona felett gondoskodik és felügyelő, hogy te figyelj, menj el vissza oda arra a földre, ahonnan én kijöttem több mint 100 évvel ezelőtt, vagy közel 100 évvel ezelőtt. Menj oda vissza, és hozz a fiamnak egy asszonyt onnan. Hozz egy feleséget az én Izsák fiamnak. Hozz egy feleséget az én fiamnak. Ez a történet az 1 Mózes 24-ben van, és szeretném ennek egy kis részét felolvasni. Elég hosszú az egész történet, és nagyon sok mindent lehet benne tanulmányozni. 67 igeversből áll, csak egy párat szeretnék felolvasni, és most megbontva a szokás rendemet, nem a mi károli fordításunk szerint fogom olvasni, hanem az egyszerű fordítás szerint. Többször elmondtam a magán véleményemet, amivel ti mindannyian azt kezdtek, amit akartok, hogy Biblia tanulmányozásra az a Biblia fordítás a legjobb, ami a legközelebb áll az eredeti nyelvhez, a héberhez és a görögöz. Az egyszerű fordítás az nem eredetiből magyarra fordított fordítás, hanem Easy to Ride a neve angolra, tehát angolra lett ez lefordítva, könnyű olvasni, így lehetne talán fordítani, könnyű olvasmányos fordítás, ami nagyon-nagyon jó és nagyon alkalmas arra, hogy a történet elbeszéléseket, elmeséléseket könnyen közvetíti felénk, meg könnyű megérteni. És ez miatt nagyon javaslom, hogy használjátok az egyszerű fordítást, mind az Új, mind az Új Szövetségét, ugyanakkor ne próbáljátok meg a szavakat benne értelmezni, mert azok a szavak azok nem feltétlenül ugyanazok, mint az eredetiben, mert a mai kortárs nyelvhez igazodva máshogyan fogalmaz, de viszont a megértés így bizonyos értelemben könnyebb lehet. Tehát az egyszerű folytás szerint fogom olvasni, mert ez egy történet, amiben nagyon sok tanulság van, és felelhető benne a Szent Szellem, elrejtve. Úgy van elrejtve ő benne, hogy nem is gondolnánk, hogy ott van benne a Szent Szellem. Tehát, 1 Mózes 24, 1-es verstől, 1-től 4-ig. Az örökkévaló mindenben megáldotta Ábrahámot, aki magas kort ért meg. Egy napon magához hívta a legidősebb és rangban első szolgáját, akire a többi szolga irányítását és minden vagyona igazgatását bízta. Ezt mondta neki, jöjj csak ide, rád akarom bízni, hogy hozz feleséget a fiamnak, Izsáknak. Meg kell esküdnöd az örökkévalóra, ég és föld istenére, hogy nem a kánaániak leányai közül szerzel neki feleséget. Nem azok közül, akik ezen a földön élnek, hanem visszatérsz abba az országba, ahonnan jöttem, ott felkeresed a rokonaimat, és közülük hozol fiamnak feleséget. Tedd ide a kezed a combom alá, és esküdj meg. Idáig olvasom. És lehet, hogy legegyszerűbb az volna, hogyha lelőném a poént, mert nem titok, hogy én úgy hiszem, hogy annak ellenére, hogy nem kell minden történetben mindenképpen beleképzelni valamit vagy valakit, nem kell minden történetben megtalálni az újszövetségi, spirituális, nem tudom, hozzávalót vagy mellékszálat. Nem kell mindenbe a fantáziánkat beletegyük és belevigyük, hogy ez biztos ezt jelenti, ennek valami másod-harmad, ötödleges értelme van, és ez ezt jelenti, ezt a kijelentést vettem. Ne csináljuk ezt. Tehát a Biblia értelmezésnél egyik legfontosabb alapelv, hogy nem csupán azt az ige szakaszt olvassuk, amit olvasunk, hanem az egészet egyben nézzük. És ha 2-3 sok más bibliai hivatkozás ezt megerősíti, akkor elgondolkozhatunk rajta, hogy ez igazság lehet. A Szent Szellem olyan, mint Ábrahámnak a szolgája itt ebben a történetben. Ebben a történetben, bár elég hosszú a történet, és elég sokat beszél a történet magáról, erről a fő szolgáról, nincs név szerint megemlítve. Mondja az ige itt az első két versben, hogy egy főszolga, aki minden vagyona, minden szolgája felett uralkodó Ábrahámnak. Teljhatalmú ura. Gondolkozzunk el ezen. A Szent Szellem Isten hatalmának a birtokosa? Abszolút igen. Kinek a hatalmával, kinek az erejével tette Jézus a csodákat? Az Atya Isten kinek az erejével, kinek a hatalmával teremtette a Földet? A Szent Szellem erejével és hatalmával. Itt nagyon szemléletes az, hogy bár lehet más igeversekből arra következtetni, hogy ez a szolga, ez Eliázár, mert más helyen így megvan név szerint említve ez a főszolga, de ebbe a történetben nincs. Valószínűleg ő, de nem írja az ige, hogy nem tudjuk. És a Szent Szellem pont ilyen. Nem magára irányítja a figyelmet. Nem a maga dicsőségét keresi. Nem azt keresi, hogy én népszerű legyek, hogy az én nevem felmagasztaltasson. Hogy az én nevem mindenek felett elő legyen. Mit mond Jézus a Szent Szellemről, János 16-ban? Ő engem dicsőít majd. Én rólam tesz bizonyságot. Itt ez a szolga mit csinál, ha olvassuk a történetben? Képviseli Ábrahámot, képviseli az atyát. Kinek az érdekében beszél? Izsáknak az érdekében beszél. Jézusnak az érdekében beszél. Tehát itt ilyen párhuzam van, csak szerintem ezt látnád. Nem kell ezt ide belemagyarázni, de ez a szolga elmegy azért, hogy Ábrahám fiának mennyasszonyt szerezzen. A Szent Szellem miért jött el a földre, hanem azért, hogy az ő fiának elkészítse a mennyasszonyát, minket. Tehát ebben a történetben rengeteg kijelentés van. És akkor az első pár igét olvastam el. Olvasom még egyszer, jó? Nem olvasom. Nem olvasom, mert nincs rá időnk. Sok mindent el akarok mondani. Itt a Károliban úgy fordított a Károli, hogy tedd a kezed az én tomporom alá. Nem tudom, hogy tudod, mit jelent ez. Azt javaslom neked, hogy senkinek ne tedd a tompor alá a kezedet. Ha csak nem vagy vele olyan szövetségi viszonyban, mint amilyen szövetségi viszonyban volt a szolga, ugye a gazdájával, a feneke, combja alá. Ez egy nagyon érdekes, ókori szokás, kultúra része volt, ami egy teljes önátadás, teljes bizalom, teljes ugye, rá nehezedő, mindenféle felelősség átadásra vonatkozott. Ma már ilyen nincs. Max a feleséged tompor alá teheted a kezed, vagy a férjed, én máshova nem is javaslom. Azt a gyülekezetben megteszed bárkivel, aki nem a házastársad, akkor el kell beszélgessünk veled. De itt ezt látjuk. Tehát csak azért mondom ezt el, hogy lássuk azt, hogy itt a történetben ugye Ábrahám képviseli az atyát, a fia Izsák képviseli Jézust, és ez a szolga, aki nincs név szerint említve, aki az atya és a fiúnak az érdekében jár el, képviseli a Szent Szellemet. A Szent Szellem Isten gazdagságának az uralkodója, vagy isteni gazdagság uralkodója. Úgy viselkedik, mint ez a szolga. Névtelen akar maradni, nem keresi a maga dicsőségét, nem magát népszerűsíti, és minden felett hatalma van. Ezt olvastuk? Ezt olvastuk. Minden felett hatalma van. Ha amikor a Szent Szellemről beszélünk, és a Szent Szellemmel való kapcsolatról, és a vele való közösségről, akkor ha van egy csöpp eszünk, hadd fogalmazzak ilyen nagyon egyszerűen, ha van egy csöpp eszünk, akkor nem az ő erejét akarjuk, nem az ő csodáit akarjuk, nem az ő megnyilvánulásait, jeleit akarjuk, hanem őt magát. Magát a szemét. Ugyanez igaz Jézusra is természetesen, de ugyanez igaz az atyára is. Tehát sokszor úgy vagyunk keresztényként, hogy áldjál meg, Uram, nyújtsd ki a kezedet, árazd rám a mindenféle jó dolgaidat, és akarjuk azt, amit Isten adni tud, nem pedig Isten magát. De ez megmutatja a mi önzőségünket, és meg tudja mutatni azt, hogy van ennél több, vagy lehet ezt másképpen is csinálni. Isteni krisztusi értékrendel is mi voltál, ahogy a Filippi 2 mondja. Hogy az indulat van bennünk, amely Krisztus Jézusban is volt. Aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Isten ne legyen lő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl. Emberekhez hasonlóvá lévén, ugye megalázta magát. A történetben, tovább olvassuk, akkor utasításokat ad Ábrahám ennek a szolgának, hogy milyen módon hívja el, hogy hozzon feleséget, és milyen módon ne. Ezt most egy picit kihagyjuk, de a 10-es verstől olvasom elég sokáig, jó? Otthon mindenki házi feladatként ezt is elolvassa. Ugye? Még ma este. 9-es verstől, jó? Akkor a szolga Ábrahám combja alá tette a kezét, és megesküdött erre. Majd kiválasztott 10 gazdái tevéi közül, és megrögte őket gazdája válogatott kincseivel, amelyeket ajándéknak szánt. Álljunk meg itt egy pillanatra. Hát nem ugyanezt csinálta a Szent Szellem, amikor eljött, hogy ajándékokat hozott nekünk, és ajándékokat adott, úgy, hogy ő maga az is az ajándék. Gyönyörű ezt meglátni itt. A teve karavánnal azután Mezopotámiába indult. Hosszú utazás után megérkezett a városhoz, ahol régen Náhor lakott. Már esteledett, amikor a város határában egy kút mellett megállapodott, és megpihentette tevéit. Ebben az időben szoktak az asszonyok és lányok a kúthoz jönni, hogy vizet merítsenek. A szolga ekkor így imádkozott. Örökkévaló, Ábrahámnak, gazdámnak Istene, kérlek, mutasd meg Ábrahám iránti hűségedet és jóindulatodat. Segíts meg, hogy még ma megtaláljam azt a leányt. Nézd, ide állok a kút mellé, mikor a városból vízért jönnek a leányok. Adj nekem, kérlek, jelt, hogy lássam, melyik fiatal leányt szántad Izsáknak. Ez legyen a jel, amikor megkérem őket, hogy adjanak innom a korsolyukból, amelyikük azt válaszolja, igyál csak, sőt, még a tevéidet is megitatom, arról fogom tudni, hogy ő az, akit Izsáknak szántál feleségül. Így mutasd meg, kérlek, hogy szeretettel és hűséggel vagy gazdám iránt. Még be sem fejezte, amikor egy fiatal leány közeledett a kúthoz, korsóval a vállán. Rebeka volt az, Batuél leánya. Batuél Milká fia, Milká pedig Náhornak, Ábrahám testvérének felesége volt. Leegyszerűsítem. Ez a leányzó Ábrahám unokaöcsének a lánya volt. Tehát egy rokon, távoli, de rokon. Mi volt egyik elsődleges kívánsága Ábrahámnak a szolga felé? Milyen lányt hozzon a fiának? Az ő rokonságából hozzon. Az első lány, ki oda megy, már egy rokon hiány. Olvasom tovább. Nagyon szép volt a leány, fiatal és hajadon. Lement a kúthoz, megtöltötte a korsót, majd indult vissza. Ekkor Ábrahám szolgája odafutott hozzá, és megszólította. Kérlek, adj innom a korsóból. Rebeka azonnal levette a korsót a válláról, és inni adott neki. Így áll, uram. Majd azután a szolga ivott, még hozzátette. Húzok vizet a tevéidnek is, uram, és adok nekik, amennyit kívánnak. Sietve hozzá is látott a 10 teve megitatásához. Korsójába, az állatok vájújába öntötte a vizet, majd ismét hozott a kútról, amíg csak a tevék eleget nem ittak. Közben a szolga szótlanul állt és figyelte, hogy az örökkévaló hogyan ad választ kérésére, és hogy sikeressé teszi-e küldetését. Amikor a tevék már teleitták magukat, a szolga Rebekának ajándékozott egy fél sékel súlyú aranygyűrűt, meg 2 aranykarperecet, amelyek egyenként 5 séket nyomtak. Majd megkérdezte, kérlek, mondd meg nekem, kinek a leánya vagy? Van-e a számunkra szálláshely apád házánál? Álljunk meg egy pillanatra megint itt. Ugye látjuk a történetben azt, hogy hogyan imádkozott ez a szolga. Nekünk már új szövetségben nem kell így, ilyen formában Istent kérnünk, hogy bizonyos jeleket, hogyha Isten megcselekszik, akkor Istennek ez a válasza, mert ez egy ószövetségi minta, nekünk már a Szent Szellem a bensőkben kijelenti, és bizonyosság formájában, vagy valamilyen formában megmutatja azt, hogy mit kell tennünk. Neki még ott nem volt meg ennek a szolgának a belső bizonyosságnak a lehetősége, mert nem volt újjászületve, nem volt lehetőség az újjászületésre, nem jött még el az újjászületésnek a pillanata, mert Jézus még nem ment a keresztre, értelemszerűen pünkösd napja sem jöhetett el az ő életében, ezért ő így imádkozott, mint ahogy Gedeonnak, aki kitette a gyapjút. Ha így történik, akkor Istenem, ez az akaratod, ha úgy történik, az az akaratod. Tehát ne legyünk olyanok, akik mindent szó szerint magunkra értelmezünk ebből a történetből, mint az az ember, aki elmegy a cukrászdó előtt, és azt mondja, Uram, ha akaratod az, hogy én bemenjek és egyek 3 szelet tortát, akkor azt nekem parkolhelyet előtte. És elmegy, és minden parkolhely foglalt. És megy 2-t, és fordul 3-at, és fordul 4-et, és fordul 5-öt, és fordul 6-ot, és 7. alkalommal valaki kiáll, és beáll oda. Na látod, Uram, köszönöm, hogy te akaratod, jegyek egy tortát. Köszönöm, hogy meghallgattad az imámat. Nevetünk, de sokszor keresztények ilyenek. Pedig nem, nem így kellene Isten vezetését elvegyük. Nem mondom, hogy a körülmények nem lehetnek benne Isten vezetésében, de nem ez az elsődleges módja annak, hogy Isten szól hozzánk. De itt ez egy csodálatos, csodálatos isteni időzítés, egy csodálatos isteni tervnek a kimunkálása, hogy jött egy leány, ugye abban az időben a hajadon leányok mentek ki este a kútra vizért. Miért mentek este? Hát napon nagyon meleg volt. Emlékszel egy történetre Jézusnak a János evangéliumban a 4. fejezetben leírt története alapján? A szamáriai asszony, mikor kúthoz ment, nem este ment, hanem délben, amikor legnagyobb meleg volt. Ennek is nagy tanulsága van, hogy miért ment ő délben, mint megvetett. De ez a fiatal leány, hajadony, a Károly úgy írja, hogy szűzlány, oda ment, és én úgy hiszem, hogy Istennek a hozzánk való jósága és vezetése és mondata és kijelentése az sokszor pontosan ugyanilyen, mint amilyen módon ez a szolga megkérte ezt a leányt. Máshogy fogalmazok. A Szent Szellem pontosan így kér tőlünk sokszor valamit. Adj egy kis vizet nekem. Nem azt kérte a szolga a leánytól, hogy itass meg az összes tevémet. Nem azt mondta, hogy merj is ki az egész kutat nekem, mert messzire jöttünk, és sokan vagyunk, és fáradtak vagyunk. Adj egy kicsi vizet. És ez a Rebeka, aki képviseli minket a történetben, az egész gyülekezetet, a gyülekezetnek az előképe Rebeka itt, mit tesz? Hagyjál már engem, öreg ember, itt viszem a családnak a vizet. Ott vannak a szolgáit, mi vagyok én neked? Mi vagyok én neked? Nem is ismerlek. Még jó, hogy messziről talán látnak egy páran, ki tudja, mit akarsz te tőlem? Nem, ez a leány a szolgáló szívéről, a szeretetéről, a benseiéről tett adóbizonyságot akkor, mikor a merített bödörnyi vizéből adott neki egy kicsit. És utána a leány ajánlotta föl a szolgának azt, hogy megitatom a tevédet is. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy egy teve mennyit tud inni, ha szomjas. Nem véletlenül mondják a sivatag hajójának, mert hosszú időn keresztül tűri a szárasságot, illetve a szomjúságot. Rendkívül teherbíró, de amikor megszomjazik, nem tudom, hogy jól olvastam, vagy jól emlékszem, de súlyának az 50%-át képes meginni súlyban. Tehát egy teve képes 100-150 liter vizet meginni egyszerre. Döbbenetes. Elképesztő. És itt nem egy teve volt, hanem 10. Mi meló, mi munka, mi fáradtság, mi izomerő, mi izzadság, mi odaszánás, mi következetesség kell ahhoz, és nem megbánni menet közben, mikor már lógnak a karjai Rebekának, hogy miért nem csak 2 tevére vállalkoztam. De végigcsinálja az egészet. Megitatja mind a 10 tevét. Mind a 10-et. És nem tudta ekkor még Rebeka, hogy azok a kincsek, amik föllettek ugye pakolva erre a tevére, azok a kincsek, azok az övé lesznek. De ezt nem látta még ő. Nem tudta. És akkor kapott már gyűrűt, meg 2 karpercet, itt olvassuk, amikor még nem mondta el a szolga neki azt, hogy miért jöttem ide erre a földre messziről. Még csak ezen párbeszédnek a történetnek az elején járunk. Adj egy pohár vizet innom. Ennyit mondott a Szent Szellem. Ennyit mondott a szolga, bocsánat. És a Szent Szellem így szól hozzánk. Kér egy kis segítséget. Nem az egész idődet kéri, egy kicsi idődet. Kér egy pohár vizet. Nem az összes vizet, amivel rendelkezel. Egy kicsit ad. Egy kicsit kér. Kér egy kicsi a jövedelmedből. Nem az egészet kéri. Nem. Egy kivel keveset kér. És ha te erre válaszolsz, sőt, ha te a szívedet beleteszed, és többet is teszel, akkor olyan jutalmad lehet, amit előtte nem látsz. Mert igazából nem tudta ez a Rebeka, hogy kinek csinálja azt, amit kit csinál. Egy idegen ember volt, messzire jött ember, azt mond, amit akar, jó van, megfáradt, megszántam, megitatom. És akkor elmondja az a szolga, az, hogy miért is jött ide. Fogja magát Rebeka, nyakába a lába, így hazarohan. Elbeszéli otthon a családnak, mindenkinek. Hogy ki az, akivel találkoztam. Rebeka testvére lábán, látja az ujján a gyűrűt, látja a karpercet, az aranykarpercet, ez nagy érték volt, akkor is már. Ma is érték egy aranykarperec. És kimegy oda a tevékhez, a szolgához, és ahhoz a kis csapathoz. Amikor megkérdezi a szolga a Rebekát, és olvasd el a történetet, akkor Rebeka a szüleinek és családjának a nevében válaszolja azt a kérdésre, hogy vajon van-e hely nálatok arra, hogy megszálljunk. Rebeka felajánlja, van hely, gyertek, sőt, még az állatoknak eleség is van, gyertek. Ilyen a szolgáló szívű keresztény ember. Ez nagyon jó képe ez a gyülekezetnek. Isten hatalma a Szent Szellemben van. Azt mondja Ézsaiás 61, és ugye Lukács 4-ben ezt idézi Jézus, hogy az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és a többi. Vesztek erőt, minek után én a Szent Szelleme játok. És ugye itt a történetben a szolga azért küldetett, hogy mennyasszonyt találjon Izsáknak. A Szent Szellem azért küldetett, hogy mennyasszonyt hozzon Jézusnak. Így működik a Szent Szellem közöttünk. A Szent Szellem a nagy népszerűsítő. A Szent Szellem ő az, aki Jézus dicsőíti, aki Jézust propagálja, mint ahogy ez a szolga is. Arról beszélt, hogy otthon van Izsák, egy erőteljes férfi ember, gazdag, milyen ő, hogy néz ki, őt képviselem, őről a beszélek neked. A Szent Szellem célja Jézus Krisztusnak a felemelése. És a Szent Szellemnek célja, soha nem a célja az, hogy saját magára irányítsa a figyelmet. Úgyhogy, ami miatt ezt mondom, hogyha mi a Szent Szellemmel együtt akarunk mozdulni, a Szent Szellemmel együtt akarunk munkálkodni, akkor úgy kell viselkednünk, mint ahogy ő. Azaz nem kell a saját fényünket felemeljük. Nem kell azon dolgozzunk, hogy saját magunkat erőltetve propagáljuk. Hogy saját magunk előtt kürtöljük azt, hogy itt jövök én. Engem tisztelj és dicsőítsél meg. Nem kell saját magunkat népszerűsíteni. A Szent Szellem nagy öröme az, ha mi imádjuk Jézust, ha mi tiszteljük Jézust, ha mi magasztaljuk Jézust, és hogyha mi megbízunk Jézusban. A főszolga, akiről itt a történetben nagyon sok szó van, megkérhette volna bármelyik szolgáját arra, hogy hozzon neki vizet. De ő egy nőhöz fut. Ott van ez a főszolga, egy magasrangú ember, aki egy nagyon-nagyon gazdag ember, a világ akkori leggazdagabb emberének a szolgája, aki minden felett uralkodó, és fut egy fiatal leány elé. El tudod képzelni, ez benne van az igében, hogy fut. Fut oda a kislányhoz, Rebekához. Megalázva magát. Ez itt, ez a történetnek ezen pontján, ez egy próba volt a nőnek, azaz Rebekának a próbája. Jézus ugyanezt tette a szamaritánus nővel. És mivel Rebeka itt mindannyiunkat képvisel, időnként azért föl kell ébredni arra, hogy a Szent Szellem minket is próbára tesz. Nem úgy tesztel, meg nem nyomással gyakorol, hanem egyszerűen csak megkér valamire, hogy tedd ezt meg. Kérjél bocsánatot. Tedd helyére azt a széket, amin ültél. Vedd fel azt a zsebkendőt a folyosóról, ami leesett valakinek a zsebéből. Ne arrébb rúgd. Told vissza azt a bevásárlókocsit, amit valaki ott hagyott. Áldjál meg valakit valamivel, egy tányér cseresznyével. Éppen szezonja van. És én apró dolgokat kér tőled, és ugye mit mond az ige? Aki a kicsin hű, sokon is az lesz. És aki a keveset megteszi, Isten neki többet ad, többet bíz rá. És mi azt gondoljuk, ha mi nagy dolgokra vagyok elhívva, én rengeteg embernek akarok prédikálni, én nekem azt akarom, 20 000 követőm legyen a YouTube-on, 30 000 a Facebookon, és amíg ez nem történik meg, addig én nem csak semmit sem. Nem fárasztom magam 5 emberrel. Pedig ha 5 emberrel vagy 1 emberre nem vagy hűséges, felejtsd el a beteljesedést meg a növekedést. Még akkor is, ha ténylegesen arra vagy elhívva. Azon legyél hűséges, ami van. Ahol most vagy. Azon kell hűségesnek lenni. Ez a leány, Rebeka, a szívének az állapotáról tett bizonyságot. Egy kis vizet kért a Szent Szellem, nem az egész kút vizét. Egy kis időt kérő, egy kis figyelmet kérő, egy kis támogatást, egy kis beszélgetést kért tőled a Szent Szellem, egy 5 percet, 10 percet naponta, nem 8, meg 20 órát. És egy rossz megfelelési kényszerbe helyezzük bele saját magunkat, mikor azt gondoljuk, hogy azt mondjuk, hogy hát én az egész életemet át akarom adni Istennek, és a nap 20 időjában őt akarom szolgálni, és mivel ezt nem tudjuk teljesíteni, állandó frusztráltságban, állandó bűntudatban, állandó kisebbrendűségi érzésben, állandó bűntudatban vagyunk, hogy hát én megint nem vagyok elég tökéletes, mert nem adtam oda mindent. De azt kell odaadni, amit kér. Nem többet. Adhatsz többet, és hogy mész előre az úton, hidd el, lesz lehetőséged többet adni. Garantálom neked. Lesz lehetőséged. Mindenedet odaadhatod. Ezután kérte, vagy ezután tette a tevéknek az itatását Rebeka. És ez egy óriási fordulat volt az ő személyes életében. Nagyon fontos, és ezt ide betűztem magamnak a üzenetnek ezen pontjába, kicsit mellékvágányon, hogy fontos lépést tartani a Szent Szellemmel. Ne rohanjunk előre, és ne is maradjunk le. Olyan sokszor futottunk, és olyan sokszor siettünk, és olyan sokszor rohantunk ész és bölcsesség nélkül, hogy megelőztük az alkalmas bibliai értelemben a kairosz időnket. Hogyha Rebeka fél órával hamarabb megy oda a kúthoz, túl korán megy. Ha aznap este nem megy ki, mert usta, lemarad mindenről. Mi Istennek a tempója a Bibliában? Látod-e Istent valahol a Bibliában futni? Istennek a kertben a leírása az, hogy együtt járt, együtt sétált Ádámmal. Jézus is az evangéliumban azt látjuk, hogy járt a tanítványokkal együtt. Sehol nem látod azt a Bibliában, hogy Isten futott volna, kivétel egyetlen egy helyen, amikor a tékozló fiúhoz fut az atya. Sehol máshol nem látod azt, hogy Isten fut, hanem hogy jár. Vannak hasonlatok, persze az Új Szövetségben megfutjuk a pályánkat, és a versenyszintű szolgálatnak a nemes életutunkat megfutjuk, hasonlatai helyén valóak, de alapjáraton az életünket járjuk. Ugye, lassan járj, tovább érsz, népi bölcsesség, ez nem bolondság. Isten járása a gyaloglás, kivéve, hogyha a fia hazatér végre. Szóval Isten tempója az a járás. Mi miért futunk sokszor? Amikor itt arról olvasunk, hogy Rebeka, és lassan be kell fejeznem, mert eltelt az időm, arról olvasunk itt, hogy Rebeka önkéntesen vizet ad, illetve egy kérésre vizet ad a szolgának, és önkéntesen megitatja a tevéket. Ez tökéletes képe annak, hogy hogyan éljük az életünket a gyülekezetben, a közösségben. A gyülekezetnek egy nagyon-nagyon jó példája ez. Rebeka a szolgáló szívnek a megtestesítője. Az önzetlen, alázatos szolgálónak a megtestesítője. Sokan várják Istentől az ajándékot, de nem hajlandóak vizet hordani a tevéknek. Sokan várják és álmodoznak arra az ajándékra, amit a tevék hordoznak. Arra a kincsre, arra a bőségre, arra a teljességre, arra a gazdagságra, ami el van nekik készítve, mert meg van ígérve. De nem hajlandók még egy pohár vizet sem adni, főleg nem megitatni a tevéket. Ami komoly meló. Ami munka, ami fáradtság, ami lemondás, ami áldozat. A gyülekezetben az önkéntesség erről is szól. És azért lehetünk erősek, és azért lehetünk ott, ahol vagyunk, mert vannak önkénteseink a gyülekezetben, akik a szívüket beleteszik itt a munkába. A háttérben, vagy elől. És én fölteszem neked a kérdést, hogy te tudod-e, hogy mi a te részed? Én nem feltétlenül tudom neked megmondani, de amikor a Szent Szellem kér valamit, akkor te légy te az, aki azt mondod, hogy igen, megteszem. Szeretnélek hívni egy mélyebb kapcsolatra a Szent Szellemmel. És hogy hogyan? Kezdj el szolgálni úgy, hogy nem válsz érte jutalmat. Kezdj el szolgálni úgy, hogy nem válsz érte fizetséget, mint ahogy Rebeka sem várt érte fizetséget. Én nem azért tette ezt, mert látta a zsákból kilógó arany nyakláncot, vagy karkötőt, vagy valamit. Nem volt benne önző szándék, nem volt benne számítás, nem volt benne ilyen hátsó gondolat. Egyszerűen szolgálni akart, tenni akart, áldás akart lenni másnak a számára, és nem várt érte semmit. És amikor így éljük az életünket keresztényként, akkor visszajön Istentől az áldás. Eljön hozzánk. Az igazi áldozat az, amikor feladsz valamit, ami kényelmet nyújt neked. Ez ki kell lépni a megszokottságból, ki kell lépni a komfortzónából, a középszerűségből, a kiszámíthatóból, ki kell lépni a rutinjainkból, ki kell lépni a dobozainkból, ahogy hallottad 2 héttel ezelőtt, azokból a dobozokból, amik beleszűkítettek minket korlátok közé. Lehetnek ezek vallásos elképzelések, családi traumákból fakadó, vagy bármilyen ilyen családi dologból fakadó érzelmi, lelki kötések. Sokszor ezek mentális, elmebeli korlátok. És merjünk nagyban gondolkodni, nagyban hinni, mert Isten egy hatalmas, nagy Isten, nem egy apró kis kicsi valaki, aki hát, ha elég jók vagyunk, akkor majd megkönnyül rajtunk, és leszáll, és valamit majd szór nekünk, mint ahogy a sév szórja a sót. Na, majd megáldalak valahogy. Isten nem ilyen. Mindent odaadott előre. Nem tudunk belépni az újba, amíg nem hagyjuk el a régit. Összegezve tehát pár gondolatban. Az atya küldi a szolgát a fiú mennyasszonyáért. A szolga nem önmagát dicsőíti, hanem Izsákról beszél, őt magasztalja. Ajándékot visz a mennyasszonynak. A mennyasszonyt elvezeti a vőlegényhez, ugye ezt látjuk a történetnek a végén, amit nem olvastam fel. Bizonyára a történetet nagyjából ismeritek. De azért jó, hogyha hazaérsz, tényleg elolvasod. Tehát a mennyasszonyt elvezeti ez a szolga a vőlegényhez, és az igazság, hogy itt a történetben Izsák a történet nagy részében nincs jelen. Mégis róla tesz bizonyságot ez a szolga. Tehát pont ugyanígy működik a Szent Szellem. Pont ugyanígy. Így működik a Szent Szellem. Amen. Ennyit szerettem volna nagyjából elmondani már. Hiszem, hogy szólt hozzátok. Ami kimaradt, az majd legközelebb elhangzik talán. Én boldoggá prédikáltam magam, hogy te mit gondolsz, mit érzel. Minden egyes mondatomért vállalom a felelősséget. Amit te abból megértesz, hogy meghallasz, azért nem tudom vállalni a felelősséget. Az a te részed. Álljatok fel, kérlek benneteket. Imádkozzunk együtt. Mennyi atyánk, hálásak vagyunk neked az igédért, a kijelentésért, a bölcsességért, azért, hogy a te igéd szól hozzánk, azért, amiért a te igéd valóság és igazság, amiért képes arra, hogy oktasson bennünket, képes arra, hogy a következő szintre emeljen bennünket, képes arra, hogy megelevenítse az életünket. Köszönjük a te igédet, amely, mint romolhatatlan mag, bekerül a szívünkbe, mi azt eltökélt szándékkal öntözzük, eltökélt szándékkal foglalkozunk vele, tápláljuk, gondozzuk, hogy a te dicsőségedre sok gyümölcsöt teremjen. Köszönjük, Szent Szellem, hogy jelen vagy közöttünk, hogy a te akaratod az, hogy veled elmélyüljön a kapcsolatunk. Köszönjük azt, hogy nem hagysz nekünk nyugton, és noszogatsz, és bátorítasz, és vezetsz bennünket arra, hogy ez a személyes közösség valóságosabb, mélyebb legyen veled, mindennapos legyen veled. Köszönjük a türelmedet, amit hozzánk és felénk tanúsítasz. Köszönjük a végtelen kegyelmed és irgalmat, amiben megállhatunk Krisztusban. Köszönjük, hogy nem a bűneink szerint bánsz velünk, Jézus. Nem a hiányosságaink vagy a hibáink szerint viselkedsz velünk. Atyán, köszönjük a szeretetedet, elfogadjuk. Megnyugszunk ebben. Köszönjük a kegyelmedet, és Szent Szellem, köszönjük a veled való közösséget. Jézus nevében. Amen.